Urunk, lelked áldását, megvilágosító kegyelmedet, minden jóra elkötelező szeretetedet, irgalmasságodat árazd ránk ezen a reggelünkön, amikor igéd világossága köré gyűlünk, hogy útmutatást, bátorítást, feddést és a szent szolgálatra újbóli elkötelezést nyerjünk tőled. Megnyitjuk szívünket, lelkünket, szent sóvárgással hívunk és várunk. Jöjj közénk, áldj meg mindannyiunkat. Ámen. Az apostolok cselekedeteiből olvasom az igét az 5. rész első 11 verséből. Egy ember azonban név szerint Anániás Szafirával, az ő feleségével eladta birtokát, és félretett az árából feleségének is tudtával, és valami részét elvivén az apostolok lábai elé letette. Mondotta pedig Péter: Anániás, miért foglalta el a sátán a te szívedet, hogy megcsald a szent lelket, és a mező árából félretégy? Nem, de megmaradva néked maradt volna meg, és eladva a te hatalmadban volt. Miért, hogy ezt a dolgot cselekedted szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Hallva pedig Anániás a szavakat, lerogyott és meghalt. És mindenekben nagy félelem támadt, akik ezeket hallották. Az ifjak pedig felkelve begöngyölték őt, és kivivén eltemették. Történt aztán mintegy 3 órai szünet múlva, hogy felesége, nem tudva mi történt, bement. Mondotta pedig neki Péter: mondd meg nékem, vajon ennyiért adtátok-e el a földet? Ő pedig mondotta: igen, ennyiért. Péter pedig mondotta neki: miért, hogy megegyeztetek, hogy az Úr lelkét megkísértsétek? Imé, a küszöbön vannak azoknak lábaik, akik eltemették férjedet, és kivisznek téged. Ő pedig azonnal összerogyott lábainál, és meghalt. Bemenvén pedig az ifjak halva találták őt, és kivivén eltemették férje mellé. És nagy félelem támadt az egész gyülekezetben, és mindazokban, akik ezeket hallották. Nagy félelem támad bennünk is, 2000 év után is ezt a történetet olvasva, és nem is akarom részletezni, hiszen annyira megrázó, hogy egyszerű olvasása vagy hallása is belénk ég, az ember reménytelen vállalkozása és vállalkozásának kudarca, ahogy Péter fogalmazza, mert ugyanaz sikerülhet, hogy a másikat becsapjuk, megcsaljuk, félrevezessük, akár azért, mint itt ebben a történetben látható módon, hogy kicsikarjuk a gyülekezet megbecsülését és szeretetét, Istent azonban nem lehetséges becsapni, és Istennek nem lehet hazudni, legkevésbé ő ellene összeszövetkezni. Amire a magyarázatot keresem ma, az éppen az evangélista utolsó megjegyzésehez kapcsolódik, nagy félelem támadt az egész gyülekezetben. Az a kérdés ugyanis, hogy miért jegyezte föl Lukács ezt a történetet. Nem oktalan a kérdés, hiszen amikor hozzákezd az evangéliumnak és az apostolok cselekedeteinek a megírásához, emlékszünk, az evangélium előszavában azt írja Teofilusznak, hogy nekem is tetszett, miután elejétől fogva mindennek szorgalmasan végére jártam, hogy ezekről neked írjak, jó Teofilusz, hogy megtudhast azoknak a dolgoknak bizonyosságát, amelyre tanítattál. Vagyis nyilvánvaló, hogy a rendelkezésre álló anyagot, a hagyományt, mindazt, amit az oknyomozó útja során Lukács a Jézus történetekből és az apostolok történeteiből tudhatott, az apostolok történetének egy részét szemtanúként is följegyezhette, megválogatta és megszerkesztette. Miért maradt benne, vagy miért került bele ez a történet? Mert nem szép történet, hanem szívszorító, ijesztő és rettenetes történet, és könnyen visszafordítható a keresztények ellen, ilyenek a keresztjének, amilyen a Nárni első Zaféra, erről szól a kereszténység, és ez az első naptól kezdve mindmáig így van. Ha mi is hallunk visszásságról, bűnről, ostoba és céltalan kísérletekről, akár onnan az egyházból, hogy valaki vagy valakik arra vállalkoznak, hogy becsapják Istent, mi is nehezen tudjuk eldönteni, hogy hozzuk nyilvánosságra, fogadjunk föl riportereket, fussunk a rendőrségre, vagy hallgassuk el. Bár fáj és szégyen, de hallgassuk, mert nem arról az egy-két emberről van szó, hanem az egyházról van szó. De miért írják meg az evangéliumok Péter tagadásának a történetét 30-40 évvel az esemény után? Ugyan mi szükség van rá? Ő a nagy apostol, ő a kőszikla, ő ráépül az Anya Szent Egyház. Miért kell azt nekünk tudni, hogy gyáva nyúlként megtagadta mesterét? És az összes többit, amit olvasunk az igében, az evangéliumban, miért bukkan elő újra meg újra egy-egy ilyen borzasztó sötét folt? Két feleletet adok erre ma reggel, biztos sokkal több is van, azt hiszem egyik sincs tanulság nélkül. Az egyik egy általános, érvényű, számomra mindig ezek a tételek bizonyítják indirekt módon azt, hogy a Szentírás Istentől ihletett, nem tehetett más Lukács, mint hogy megírta ezt a történetet, Isten lelke kényszerítette, nem tehetett mást, megírta a Péter tagadásának a történetet, nem tettek mást a Szentírók, megírták a Dávid bűneit is, megírták a Mózes kétségbeesését is, megírták az Ábrahám dolgait is, meg kellett iratnia, és ez vezet át a másik okhoz, amit az apostolok cselekedeteiben olyan nyilvánvaló, a hívők közössége, szeretett közösség. Amúgykor már a pünkösdi történet kapcsán szóltam arról, hogy ahol Isten szeretetének a lelke kiárad és megérinti az embereket, ők se tudnak mást, mint szeretni. A kereszténység szeretett közösség. De hogy ne legyen üres, szentimentalista, érzelgős, valamivé, Isten megbocsát, hogy is az a dolga. Isten majd elrendezi. Ezért van itt közöttünk. Mindig mindent el kell rendezni, mindig mindent el kell fedezni, mindig mindent szőnyeg alá kell söpörni. Hogy ne legyen ilyenné a kereszténység, és íme itt az első kísérlet, hogy legyen ilyenné, meg kell mutatkoznia annak is, hogy az az Isten, aki szeret, az az Isten, aki Krisztusban irgalmat adott, az az Isten, aki egyszülött fiát adta a bűnös emberért, az az Isten szentséges Isten. És itt ez a tét, ahogy Anániás és Zaféra a szentséges Istent vezeti-e, tudja-e az óránál fogva vezetni, megsértheti-e az irgalmasság, a megbocsátás, az esendő emberre való tekintet jegyében, vagy nevében Istennek ezt az örök és sérthetetlen szentségét. Nem sérthetik meg. És ennek is meg kellett iratnia, ahogy Lukács írja Teofilusznak az evangélium kezdetén, de ez az apostolok cselekedeteire is kiterjed, tanulságokáért, mindannak bizonyosságáért, amikre megtanítattál. Egy rettenetes történet áll itt, súlyos és tragikus következményekkel, tanulságért, bizonyságul, hogy az az Isten, aki bennünket szeret, szentséges, igaz és tiszta. Tartsuk tiszteletbe Isten szentségét, tisztaságát, és így élvezzük az ő szabadító és megmentő szeretetét. Amen. Urunk, megrendül a szívünk, amikor igaz és tiszta tükröt tart elénk egy-egy bibliai evangéliumi történet. Ebben a történetben is belerendülünk, összeszorul a torkunk, de mégis hálásak vagyunk, mert megmutatkozik ebben a tragédiában is a te megkerülhetetlen szentséged, örök tiszta és szent igazságod, és éppen így ennek fényében értjük meg, valóban milyen drága az a kegyelem, amely hordoz bennünket, hogy valóban igaz az, amit a próféta mond, hogy csak a te kegyelmességed, hogy még nincsen végünk. Köszönjük, hogy ezt a kegyelmet az egyszülött fiúban, Jézus Krisztusban egyszer s mindenkorivá tetted örök érvényűvé, és ő benne és ő általa folyamodhatunk is, azért, hogy bennünket megsegíts, szívünk hamis és ferde gondolatait eltávoztas, és bennünket egészen megtisztítva úgy állíts magad elé, ahogyan valóban látni akarsz bennünket. Alázattal felajánljuk magunkat most erre, hogy ezt cselekedd, ezt végezd lelked által bennünk, szolgálataink által, gyülekezeteinkben, egész egyházunkban, nevednek dicsőségére. Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket, könyörülj rajtunk. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete, és a Szentlélek megtartó közössége legyen és maradjon velünk, most és minden időben. Amen.